Mennyei atyánk, hálásak vagyunk ezért a mai napért, mindazért, amit már eddig is adtál magadból, amit tettél, teszel és tenni fogsz értünk. Hadd legyünk tudatában annak, hogy a te fiaid és lányaid vagyunk, hogy az életünk kimondhatatlanul értékesebb annál, mint amit a sokszor űzött és szürke hétköznapokban megtapasztalunk. Hadd álljunk meg, hadd figyeljünk rád egészen, és te pedig üdítsd föl a lelkünket, eleveníts meg minket, érints meg maradandó módon a te nevedben, kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Oké, akkor a jogi történelmi bizonyítás utolsó fejezetéhez jutottunk, az utolsó nagy darabhoz, és ahogy ennek vége van, az én egyik kedvencemet kezdjük el, a filozófiai utat, ami egy vadonatúj előről kezdjük. Oké, nincs Isten. És akkor megnézzük, hogy más módon eljutunk-e Istenhez. De a jogi történelmi bizonyításnak igazából a kulcsánál vagyunk. Zsidók egy szerint az utolsó időkben, a mostani korban, miután Isten sokszor és sokféleképpen szólt az emberhez, most Jézus Krisztuson keresztül szól hozzánk. Igazából a kereszténység sarokköve, kulcsa, leginkább támadható, de leginkább megerősítő pontja Jézus Krisztus személye, és azon belül pedig az ő halála és feltámadása. Oké? Ez a helyzet. Úgyhogy ebből megnéztük már a csodákat, emlékeztek erre? Hogy belementünk a csodákba, megnéztük. És ez csak annyi, hogy dehogy is nem beszéltünk már erről. Beszéltünk a páratlanul dokumentált csodákról, a tanításának az egysége, tisztasága és emberfeletti mélysége fölöttről, és a bűntelenségéről talán még nem beszéltünk, azt hiszem, itt álltunk meg. Egyikről se beszéltünk? Hát, ti milyen telhetetlenek vagytok. Szuper. Az első, az a csoda volt, akkor arról kellett, hogy beszéljek. Nem volt túl bonyolítva, nem néztünk meg. Igen, a messiási csodák, így van, hogy az ő élete, és itt csak erről beszéltünk, ugye, hogy az ő életét az evangéliumok dokumentálják. Az evangéliumok nem egy vallásosan elfogult könyv fejezetei, amik hitelt nem érdemlőek, hanem az evangéliumok a világtörténelem egyik leghitelesebb történelmi feljegyzése. Ugye pont azért, mert egy olyan esemény körül zajlik az egész történet, amely hatalmas port kavart fel, és amelynek az igaz és hamis volta a maga korában élet és halál kérdése volt. Kiközösítettség vagy befogadottság kérdése. Ugye? A hívők szektásoknak minősültek, és az ő életük nagyon komolyan megváltozott, hogyha vallották ezt az igazságot. És ki vállalná egy hazugságért, miközben még maga szemtanúja volt az eseményeknek, illetve rengeteg olyan embert ismer, aki szemtanúja volt az eseményeknek, aki a fia volt annak, aki az evangéliumokban szerepelt, és el tudja mondani, hogy ez tényleg hogy volt. Tehát a lényeg az, hogy a mód, ahogy az evangéliumok keletkeztek, nagyon hiteles történelmi leírássá teszi őket. És ha kiszúrta, annak az evangéliumok tele vannak azzal, hogy Jézus csodákat tesz. Nem azzal vannak tele, hogy állítólag csodákat tett, hanem tényszerűen állítják, és abban a korban ezt senki nem tudta megcáfolni, pedig nagyon sokan szerették volna. Szerették volna meghamisítani a történetet. De erről fogunk beszélni, de lényeg az, hogy nem sikerült, hogy Jézus tényleg páratlanul dokumentált csodákat tett. Mit jelent az, hogy páratlanul dokumentált? Az az, hogy nyilvánosan tette, és olyan részletességgel feljegy, jegyezve az ő élete a csodáival együtt, mint semmi más még talán a történelemben. De az újkori történelemről nem tudunk annyit is olyan pontosan, mint Jézus életéről. Úgyhogy, oké, a másik ugye, azt mondtuk, a tanításának egységessége, tisztasága, emberfeletti mélysége. Négy lába van a lónak, azt mégis megbotlik. Ezt ismeritek? Hogy jön ez ide? Úgyhogy az, aki sokat beszél sokféléről, az valószínűleg önellentmondásba kerül. Az valószínűleg, ha nem kerül ellentmondásba, nagyon felszínesen beszél. Ha valaki sok mindenről beszél, akkor az, amit mond, egy ponton nem mondható tisztának, ritkán mondható egységesnek, és nagyon ritkán mondható emberfeletti mélységűnek. Miközben Jézus tanításai ezeknek mind megfelelnek. Tökéletesen egységes az Ószövetséggel és önmagával, miközben olyan állításokat tesz, amely megbotránkoztatott embereket. A tanítványai elhagyták. Ha nem eszitek a testemet, nem isszátok a véremet, nem lehettek az én tanítványaim. Ups, ezt elmentek. Normális ember ilyet nem mond, mert hitelemet vesztem. De Jézus miközben ilyen rendkívül radikális állításokat tett, a pontos szemlélő számára nyilvánvalóan megőrizte az egységességét önmagával és az Ószövetséggel. A tisztaságát, oké? Jézus üzenete, még ha el is küldi az izibe a farizeusokat, már pedig jó, az izibe nem küldi őket, de azért jó megrázza őket, nem feltétlenül a politikaira korrekt kommunikáció az, ami jellemző rá, mégis amit mond, az tiszta. Mégis amit mond, az tele van szeretettel, és igazából megkérdőjelezhetetlen. Nincs hátsó szándék, nincs hátsó motiváció, nincs hazabeszélés. Azt mondja, hogy ahogyan az atyától hallom, úgy beszélek, és azt mondja, hogy az én... Hogy, keressük meg. Adjatok nekem egy percet, és utána megkérdezem a Balást, hogy hol van. Itt van. János 5.30 van. Én önmagamtól nem tehetek semmit, ahogyan tőle hallom, úgy ítélek. És az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Oké? Okay? Ez igaz az egész életére, minden üzenetére, az evangéliumokra. Jézus egy UFO. Úgy értem, egy ide nem illő jelenség. Mindenki meg volt döbbenve azon, amit mondott, és azon, ahogy mondta. És aztán az ember feletti mélysége. Ugye mondtuk példaként a hegyi beszédet, ami ugye egyetlen egy nagy tanítás, amit sokan nem is értenek, de a modern pszichológia, oké, összes vívmánya nem tartalmaz annyi bölcsességet, annyi mélységet, mentál-higiéniai értéket, mint a hegyi beszéd. Hogyan lehetséges, hogy egy ember az élet ennyi területét érinti, ilyen merészen beszél, ennyire egységesen, ennyire tisztán? Nincs, tudtam, a történelmnek még egy ilyen alakja. Az ő személye különleges. Aztán a következő... És ez egy elég rázós dolog. Hányan vagytok bűnösök itt? Mindenki bűnös itt, oké. Okay. Hányan vannak a Földön, akik nem bűnösök? Nincs senki. Itt van egy ember, aki nem bűnös. Jézus bűntelensége egy nagyon érdekes dolog. Oké, okay, honnan tudjuk, hogy bűntelen volt? Egyrészt, hogy az evangéliumok nem jegyeznek fel semmi olyasmit, ami megkérdőjelezhető. Nincs tanúja, nincs élő bizonyíték rá, legalábbis a feljegyzésben, hogy bűnt tett volna valaha. De ami érdekes, az az, hogy ugye a farizeusok, szadduceusok és Herodes pártiak egyaránt el akarták tenni Jézust lábalól, lehet ezt nyugodtan mondani, és a mód, ahogy ezt nagyon egyszerű volt annó megtenni, az, hogy bűnt kellett rábizonyítani. Tehát ha még nem is teszik el lábalól, csak el akarják némítani, nagyon egyszerű úgy elnémítani egy rabbit, ugye egy tanítót, hogy bűnt bizonyítanak rá. Ugye miért támadták meg állandóan azzal, hogy szombaton gyógyított? Azért, mert hogyha ezen úgy el tudják kapni, akkor bizony bűnt bizonyítottak rá, és onnantól game over neki, mint nagy tanítónak. Ha akarják, ki is végezhetik, de mindenképpen megkérdőjeleződik az ő tanításának és személyének a hitelessége. Mi az, amivel végül is elkapták? Ez volt az egyetlen dolog, amin el tudták kapni, hogy Istennek vallotta magát. És hogyha ő nem Isten, akkor ez bizony bűn, akkor ez Isten káromlás. Ha ő Isten, akkor viszont csak az igazat mondta. Oké? Ő az egyetlen ember a világtörténelem során, akiről tudunk, akit nem azért ítéltek el, amit tett, hanem azért, akinek vallotta magát. Nagyon érdekes. Hát lehet, hogy nem az egyetlen, de mindenképpen érdekes, oké? Tehát, hogy őt azért végezték ki, mert Istennek vallotta magát. Ez volt az egyetlen dolog, amivel el tudták kapni. Mi ebben még gyönyörű ebben a helyzetben? Ez egyrészt jelzi azt, hogy tényleg nem követett el bűnöket, legalábbis nem látványosan. Tehát az ellenségei, akik figyelték, nem tudták semmi máson elkapni. Csak a legvégén, és akkor is csak azzal, hogy Istennek vallotta magát. De mi az, ami még ebben gyönyörű? Kik állítják, hogy Jézus Istennek vallotta magát?
Az ellenségei, akik azt akarják, hogy jön Isten.
Bizony. Úgyhogy innentől van egy tanunk, egy nagy csoport tanunk arra, hogy Jézus Istennek vallotta magát. Ki mondja, hogy Istennek vallotta magát? Az ellenségei. Pont azzal a céllal, hogy bebizonyítsák, hogy ők nem Isten. Az ellenséges tanú vallomásának a súlya sokkal nagyobb, mint a barátságos tanú vallomásának a súlya. Ennek a jelentősége mindjárt elő fog jönni a következő bizonyítási pontban. Csak erre emlékezzetek. Ha az anyukája mondja azt, hogy Istennek vallotta magát, akkor arra azt mondjuk, hogy az anyukája azt is mondta volna, hogy bármit, oké? De amit az ellenségei mondanak, egy ellenséges szándékkal, úgy, hogy aztán azt nem tudják visszavonni, az annak súlya van. Az tényleg hitelesíti azt az adott állítást, hogy? Ellenséges tanú fölmentő szándékkal, így van, igaz, mert bádló szándékkal, igen. Tehát a következő esetben... Így van, ők viszont azt gondolták, hogy ezzel hajtják a saját maguk malmára a vizet. Mindegy, a lényeg az, hogy most emlékezz arra, hogy a farizeusok mondták, hogy Istennek vallja magát. Jó, a következő, a tanításának, a személyének az életet változtató ereje a világtörténelem során. Az egyház történelem során. Hát miért olyan nagy dolog ez? Oké. Ha egy mozgalom életben maradt 2000 évig, az jelent valamit. Önmagában. De más mozgalom... Hogy? Ilyen azért van még. Így van. Tehát, hogy ez csak az első gondolat. De a lényeg az, hogy ha valaminek sokáig következetesen hatása van, az jelent valamit. Okay? Amögött kell, hogy legyen valamilyen szellemi erő. Garantáltan. Most Jézus személyének és a tanításának olyan életet átformáló ereje van, amilyet mi is megtapasztaltunk. Hányatoknak változott meg az élete, amióta megtértetek? Hányatoknak változott már meg az élete más dolgokon keresztül is? Világos. Hányatoknak változott meg az élete más dolgokon keresztül ilyen mélységben és mértékben, mint a kereszténységen keresztül? Senkinek. Ugye van egy nagy minőségi különbség. Van egy olyan belső átformálás, egy olyan belső átalakulás, amit sehol máshol nem tapasztaltunk. Oké? Vannak nagyon erőteljes tanítások, vannak nagyon reményteli, szuggesszív tanítók, és így tovább, és így tovább. Van egy csomó minden, ami nagy hatást tud ránk gyakorolni, de ez a fajta csendes halk, belülről kifelé munkálkodó, valódi jellemformálódást. Oké, hányan hagytatok el bűnt anélkül, hogy ütöttek volna titeket amiatt, hogy el kéne hagyni? Á, mindegy, oké, tehát erőszak nélkül, csak egyszerűen elmúlt. Tehát, hogy úgy...
Én ütöttem magam.
Jó, az rendben, de volt, tehát, most nem tudom, értitek-e, tehát, hogy te se... Igen, tehát nem tepertél annyira, hogy abba hagyd. De elhagytad, igen. Tehát, van, hogy ostoroztad magad miatta, és... Többnyire, amíg ostorozod magad miatt, addig nem tudod elhagyni, aztán amikor egyszer elfogadod a kegyelmet, amikor beletörődsz, amikor azt mondod, hogy kész, Isten vagy megment, vagy ennyi, akkor amikor megnyugodsz ebbe, és elfogadod magad olyannak, amilyen vagy, akkor többnyire így elmúlik. Aztán valaki más meg ugye nem is harcol egyes területekkel, azt mondja, Isten nem mondta, hogy harcoljak, nem értek egyet, megvallom, de úgy nagyon nem harcolok, azt egyszer csak, mint ősszel egy elszáradt falevél lehullik az ágról, és ennyi, eltűnt. És tűnődsz rajta, hogy hova lett. Egy valódi belső átalakulás eredményeként változik az életstílusom, a hozzáállásom. Oké? Van egy életet átformáló ereje a személyének és a tanításának. Tagadhatatlan. Ha! És itt jön a lényeg. A következő nagy elemzése Jézus személyének. Az egyik dolog, amit a világ nagyon szeret mondani Jézusról, az az, hogy nagy tanító volt. Hallottátok ezt már? Nagy filozófus volt. Nagyszerű vezető volt. Muszáj, hogy ilyeneket mondjanak, mert hogyha ezt is megkérdőjelezik, hitelüket vesztik, oké? Okay? Tehát aki a történelemnek ezt az alakját bohócnak próbálja beállítani, az önmagából csinál bohócot. Úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy Jézus nem is létezett, nem lehet azt mondani, hogy Jézus valami marha volt, nem lehet. Tehát ezeket mind nem lehet mondani. Úgyhogy megpróbáljuk az emberileg elfogadható legmagasabb kategóriába tenni, ahol ő ember, de nem Isten, oké? Nagyszerű tanító volt. Oké, elfogadható-e egy olyan emberről, hogy azt mondjuk, hogy nagyszerű tanító, erkölcsi vezető, ezt is szokták mondani, ugye, oké, erkölcsi vezető, nem is tudom, bölcs ember, elfogadható egy nagyszerű tanítóról azt, hogy teljes meggyőződéssel Istennek vallja magát. Tudva, hogy az ő világképe szerint az, aki egy hamis Istenben hisz, elkárhozik, és az, aki az igaziban, az üdvözül, miközben ő maga nem az. Elfogadható ez? Nem, oké? Okay? Nem, ez összeegyeztethetetlen. Erre szokták azt mondani, hogy de Jézus nem is vallotta magát Istennek? Hát ki mondja, hogy Istennek vallotta magát? Ez csak egy legenda. Most szeretném, ha kórusban mondanátok, hogy na ki mondja azt, hogy Istennek vallotta magát? A farizeusok, oké? Okay? Egy felmentő tanúbizonyságot mondanak Jézusra, hisz itt a vád az az, hogy nem vallotta magát Istennek. Mert ha nem vallotta magát Istennek, akkor lehet egy nagy tanító, akkor lehet egy nagyszerű erkölcsi vezető, és így tovább, és így tovább. De bizony az ellenségei állítják saját maguk alatt vágva a fát, hogy ő bizony Istennek vallotta magát. Ezért végezték ki. Értem, nincs látványosabb bizonyítéka annak, hogy Istennek vallotta magát, mint az, hogy kivégezték. Na most, ha valaki Istennek vallja magát, akkor hány opciónk marad logikusan? Az az opció, hogy nagyszerű tanító, kiváló erkölcsi vezető elfogadhatatlan, mert ha valaki hisz abban, hogy létezik menny és pokol, mert pedig Jézus azt hiszem 7-szer többet beszélt a pokolról, mint a mennyről, és tudja, hogy az, aki egy bálványt követ, egy hamis Istent, a pokolra jut, és ennek ellenére magáról azt mondja, hogy ő Isten, sőt, ő az út, az igazság és az élet, és hogy senki sem mehet az atyához, csak is ő általa, aki tudja ezt, és magát nevezi meg Istennek, az nem egy jó ember, az egy pokolra való, a leggonoszabb ember, hisz tudja, hogy becsapja az embereket. Ő egy csaló, és nem is akármilyen csaló, egy gonosz csaló, aki az emberek lelkét rabolja el a saját meggyőződése szerint. A másik lehetőség így van, hogy egy őrült tényleg azt hiszi magáról, hogy ő Isten. És hát közben nem az. Viszont itt a kérdés az, hogy hogyan egyeztethető össze az őrületével a tanításának, a tisztasága, egységessége és emberfeletti mélysége, hibátlansága, az erkölcsileg megkérdőjelezhető magatartása, az az erő, amivel vezette az embereket, Jeruzsálem, amikor megérkezett, leborult előtte, sok-sok tanítvány követte, aztán nyilván elhagyták, oké, ez érthető. a csodák, és itt van, de a csodák na, inkább csak a tanítása, rendben. És nincs, tehát nem hallottam még olyan írásról, amely az evangéliumokat elemezve bármilyen elmebetegségre utaló jelet tudott vagy akart volna rábizonyítani Jézusra. Tarthatatlan ez a vád. Oké, tehát akkor vagy csaló volt, de ezt pedig hogy egyezteted össze a tanításának az erkölcsi tisztaságával és a saját bűntelenségével? Hogyan lehetséges egy ekkora kettősség? Egy ilyen képmutatás? És persze az is egy jó kérdés, igen, hogy mi célja volt vele, hogy csalóként Istennek vallja magát. Tehát, hogy ha ő csaló volt és Istennek vallotta magát, miért tette, mi volt a nyeressége belőle? Gazdagság? Vagyon? Hatalom? Befolyás? Kivégezték, és egyedül maradt a végén. És csak annyit kellett volna mondani, hogy nem. Bocsánat. Legalábbis megpróbálhatta volna, hogy bocsánatot kér, hogy megmeneküljön. Oké? Nagyon nehezen tartható a csaló koncepció, de ugyanilyen nehezen tartható a bolond, őrült koncepció is. Van-e harmadik alternatíva? Igen. Vissza a kérdéshez. Mi a harmadik alternatíva? Hogy igazat mondott? Van-e negyedik? Nem nagyon. Nem. Az ő személyének a szélsőségessége ezt a három választási lehetőséget hagyja. A negyediket, hogy nagyszerű tanító volt, amivel szép felszínesen ellehetünk, minden konfliktus nélkül, nem hagyja. Nem hagyja nyitott lehetőségnek. Oké? Úgyhogy vagy azt kell vallanod, hogy Jézus őrült volt, és győzd meg erről, vagy azt kell vallanod, hogy csaló volt, mégpedig a leggonoszabb fajtából, győzd meg erről, vagy el kell gondolkoznod azon, hogy igazat mondott-e. Jó, és aztán a legcikisebb rész, a legsebezhetőbb, legmegingathatóbb pontja Jézus életének az az, hogy megjósolta a saját halálát és feltámadását. Miért olyan kritikus ez a pont? Azért, mert ha megjósolja a halálát, amit mondjuk oké, meg lehet, mert öngyilkos leszek, vagy tudod, Istennek fogom vallani magam, és akkor majd kivégeznek, az rendben van. De a feltámadását is megjósolta, mely ez eléggé olyan esemény, amire ugye a legtöbb halottnak nincs nagy befolyása, hogy utána feltámad-e. Ahol ha ő nem támad fel, akkor nem csak egy feltámadással vagyunk szegényebbek, hanem figyelj, akkor Jézus hazudott. Ezt hallottad-e? Nem csak annyi van, hogy hát nem támad fel, és akkor az új szövetségi történetnek másképp kell kinézni egy picit. Nem. Akkor ő hazudott. És ha hazudott, akkor bűnt követett el, és ha bűnt követett el, nem lehetett a messiás, nem lehetett Isten. Tehát igazából azzal, hogy ő megjósolta a saját halálát és feltámadását, egy nagyon sebezhető helyre tette magát. És én azt gondolom, hogy ez teljesen szándékos. Hát nem azt gondolom, ez abszolút szándékos. Azért tette, hogy a kritikus, a támadó, a vádló azonnal lássa, hogy melyik ponton tudja megingatni a kereszténységet. Ugye a kereszténységet felborítani nagyon egyszerű. Be kell bizonyítani, hogy Jézus nem támad föl. És innentől kereszténység game over. Nagyon egyszerű. Csak ezt kell bebizonyítani, hogy nem támad föl. Úgyhogy azok, akik meg akarják támadni a kereszténységet, többnyire ezt a pontot keresik, ezt a pontot kezdik el ütni. És a másik nagyon érdekes dolog, Pálnak a személye, de azt meg fogjuk majd nézni később. És az ő a pálfordulása, ugye? Van is egy szavunk erre, pálfordulás. Oké? Az is egy zavarbejtő jelenség, meg kell magyarázni. Úgyhogy, a helyzet az, hogyha, oké, a Máté 17.22 és 16.21 a versek, a halál megjóslására és feltámadásra. Jó, viszont ha feltámadt, és Jézus ezért csinálta ezt, akkor viszont, akkor mi van? Ha ő feltámadt, akkor viszont azt hiszem, hogy ez a pont az én, igaz? Habár már a messiási proféciák elegendőek voltak ahhoz, habár az eddig vizsgált élete is elegendő volt ahhoz, de hogyha ez az utolsó profécia is ilyen szélsőséges módon teljesül, akkor azt hiszem, hogy itt onnantól a szánkra tehetjük a kezünket. És csak annyit mondhatunk, hogy megtérek. Te vagy Isten, Úr Jézus, bocsásd meg a bűneimet. Te vagy az út, az igazság és az élet. Úgyhogy lássuk, hogy feltámadt-e. Szavazzunk. Szerintetek hányan gondolják azt, hogy feltámadt? Oké, hányan gondolják azt, hogy nem támad fel? Hányan tartózkodnak? Oké. Ti mind jó keresztények vagytok, sose fogjátok bevallani, hogy kételkedtek, de azért... Az első elmélet, amivel megpróbálják megkérdőjelezni... Oké, stop. Jézus kivégzése az ünnep előtti, hogy van, pénteken volt. Úgy van, ugye? Úgy értem, tele volt a város. Nem Jeruzsálemben, nagy nyilvánosság előtt, úgy értem, a tömeg üvöltötte, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. A tömeg ment megnézni, hogy megfeszítik, megfeszítik. Ünnep előtt volt, azaz az ország minden részéről, sőt külföldről is jöttek zsidó emberek, hívő emberek a nagy ünnepre a Jeruzsálembe. Tehát valami olyasmiről van szó, ami nagy nyilvánosság rengeteg tanú előtt zajlott. Úgyhogy a halálának a ténye az úgy eléggé konkrét. De ennek ellenére az egyik elmélet, amivel ezt próbáljuk cáfolni, az az ájulás elmélet. Ugye, mert a másik zavarba ejtő dolog az, hogy utána, miután kivégezték, 3 nappal később a feje tetejére állt Jeruzsálem. Ugye, sikerült leverni ezt az úgymond szektás lázadást, kivégezték a főnököt, és a tanítványai szerteszélettek, csend lett, farizeusok itt csináltak, lerendeztük, kész, game over kereszténység. És 3 nappal később forradalom lett. Miért? Mert azok a tanítványok, akik elhagyták Jézust, látták a feltámadott Jézust. Bele fogunk ebbe menni. De a lényeg az az, hogy az egyik elmélet nem is próbálja megcáfolni, hogy látták a feltámadott Jézust, hanem azt magyarázzák meg, hogy azért láthatták, mert nem halt meg. Ugye? És itt a gondolat ez, hogy... ugye súlyosan ugye megverték, félholtra verték ugye a korbácsolással, de ezt majd mindjárt megnézzük, keresztre feszítették, és aztán az ünnep miatt levették őt a keresztről, még mielőtt meghalt volna, és élve temették el. És ő magához tért a hideg sírban, a hidegtől összeszedte magát, elgördítette a követ, és elment, összeszedte magát 2 nap alatt, és utána megjelent, mint feltámadt messiás. Oké, mi itt a probléma? Az első az ostorozás. A római ostorozás, amit Csaba az előbb olyan szépen említett, az egy kivégzési módszer is volt. Tehát gyakorlatilag sokszor halálig, vagy kicsivel a halál előtti állapotig ostoroztak. A beszámolók szerint sok ágú, nem tudom, 8 ágú, vagy nem tudom hány ágú ostorral, aminek a végén általában csontszilánkok voltak a bőrbe belekötözve, vagy ólomkampók, oké, vaskampók, nem tudom pontosan, de a filmen nagyon jól hogy belevágja az asztalba. Igen. És tudod, belevágja az asztalba, beleáll az ostor az asztalba, és hogy kitép az asztalból fadarabokat. Most ez ugyanígy kitép bőrt, húst az emberből. Tehát a beszámolók szerint a római korbácsolás során gyakorlatilag megnyúzzák az embert és sokszor a húsba olyan mélyen vágnak az ostorcsapások sebet, hogy a belső szervek előkerülnek, és mondom, belehalnak emberek csak az ostorozásba. Ugye a zsidók csak 39-et ütöttek, viszont a rómaiak addig ütötték, amíg az illető úgy állapot szerint a halál előtti állapotba jutott. Ez nagyjából azt jelenti, hogy ha Jézust egy ilyen ostorozás után csak egyszerűen odadobják az út szélére, ott is nehéz, tehát így is nehéz lett volna túlélnie. Tehát a római ostorozást, kezelés, tehát nem tudom, tehát ez nehéz túlélni. Jó, a második ugye a töviskorona, ami többnyire ráütöttek az elítélt fejére. Tehát ez egy szokás volt, ezt nem csak Jézussal csinálták, ha jól tudom, hanem ez egy kínzási módszer volt, ahol ezek a tövisek, ahogy ráütötték a fejre, a fejbőrt, csonthártyát, és sokszor a csontba is belementek. Tehát amennyire ugye ez lehetséges. Tehát nem csak úgy rátették a fejére és szúrta, hanem az komoly sebeket okozott a fejen és fejbőrön, koponyán. Ugye a szakáltépés, ami, ha jól tudom, ha azt igazán jól csinálják, ott nem csak a szakál jön ki, hanem a bőrrel együtt jön le a szakál, ami megint egy nagyon komoly vérző seb sérülés. Aztán a kereszt hordozása, ugye nem tudom pontosan mekkora a távolság az ítélethozatal helyétől egészen a Golgotáig, de ugye arról van szó, hogy Jézus addig hordozta a keresztet, amíg össze nem esett, és nyilvánvalóan nem tudta már tovább vinni. Tehát annyira az erejének a végén volt már itt, hogy igen, tehát hogy nagyon nehéz azt mondani, hogy hát csak megrázta magát, és aztán minden rendben lett. Sokszor ezt csinálták, nem tudom, hogy Jézussal csinálták-e, de a keresztnek nem az egész keresztet kellett vinnie, csak a keresztlécet. És azt csinálták sokszor, hogy rákötözték már a kezét az elítéltnek, a lábára meg kötelet raktak. És ahogy ment, időnként meghúzták a kötelet, hogy elessen. De amikor elesel, kikötözött kézzel a tarkod mögött egy, mit tudom, 20 kilós gerendával, az egy nagyon csúnya esés. És nem tudom, hogy ezt Jézussal csinálták-e, de ez is egy római szokás volt. Aztán a következő, ugye tudjuk azt, hogy a farizeusok az ünnep miatt nem akarták, hogy az elítéltek még mindig a kereszten legyenek az ünnep alatt, az tisztátalanná tette volna az ünnepet. Úgyhogy ahhoz, hogy meggyorsítsák az elítéltek halálát, eltörték a sípcsontjukat. Ugye a kereszten úgy hal meg az ember, hogy megfullad. Tehát ahogy lóg a kereszten, ahogy egyre jobban kimerül, ahogy egyre jobban elfárad, egyre nehezebb neki lélegezni, és nagyon érdekes, de egy ponton megfullad. Ezt mondják. És a sípcsont eltörése arról szólt, hogy ahogy eltörték a lábát az elítéltnek, már nem tudta fölnyomni magát, még kevésbé tudott lélegezni, és a halál sokkal hamarabb beállt. Úgyhogy ezt megcsinálták a két latorral, de Jézussal nem, mert addigra halott volt. Ugye, ő föladta a lelkét, a szellemét 6 óra után. 3 órát, azt hiszem 6 óra után. Igen, így, valahogy így, igen. És ugye ott az egyik százados, vagy az egyik katona átszúrja az oldalát lándzsával, miért? Hogy megnézze, hogy tényleg halott-e. Na most ez sem, azt gondolom, ez sem egy olyan szúrás volt, hogy úgy megszurkálták, hogy éle még, hanem átdöfték. Ugye, nem ettől a döféstől is meghalt volna, azt gondolom. És a beszámoló, ami az evangéliumokban ott van, az, hogy víz és vér jött ki a sebből, a szívből. És a orvosok szerint ez arról beszél, hogy a szív körüli burokban a vér szétválik vízszerű folyadékra és vérre, ami akkor történik meg, amikor az illető szívelégtelenségben hal meg. Tehát amikor Jézus föladta a lelkét, akkor az ő szíve megállt, és orvosilag ezt szívelégtelenségnek lehetett diagnosztizálni. Tehát az a tény, hogy amikor átszúrták, víz és vér jött ki a sebből, az egy halott ember átszúrásáról beszél. Tehát az a halál beállta után történik meg. Aztán a következő, hogy írják, hogy körülbelül 40 kiló illatszerrel balzsamozták be Jézust. Ahol ez János 19:39-40-ben van. Oké, ezt nézzük meg, János 19. Oké, és itt van, eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment hozzá, és mirhából és alóiból készült kenetet hozott, mint ez 100 fontnyit, fogták tehát Jézus testét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, oké, ahogy a zsidóknál szokás temetni. Oké, tehát bebalzsamozták gyakorlatilag. Itt a temetés úgy néz ki, hogy ez kb. 40 kilónyi, 100 fontnyi, így a 100 font, ez kb. 40 kiló. Amit úgy csinálják, hogy felváltva tekerik be az egyik anyagot, a mirhát és a nárdust, aki a mirha ragadós, tekerik rongyokkal, és aztán nárdust tekernek rongyokkal, ami pedig megkeményedik. És ezt így felváltva, amíg a 40 kiló el nem fogy egy emberen. Tehát ez bizonyos értelemben egy ilyen, nem is tudom, múmia jön létre, igen. Tehát valami olyasmi, igen. Elég nehéz az ájulás után egy múmiában felébredni, onnan kirágni magam, elgörgetni a jatt. Most jön a kő, ugye a kő az egy rázós dolog. A zsidó temetkezési szokás szerint, tehát úgy nézett, hogy itt van a szikla, vájnak bele egy lukat, és a sziklából vájnak ki egy követ, ami, ha itt van a sírbejárat a szemből, akkor egy lejtőn kivájnak egy akkora követ a sziklából, amekkora, ha ezen a lejtőn legurul, akkor itt megáll a sír előtt. Sírkő előtt. Tehát úgy van, hogy ezt nem oda visznek egy követ, oda görgetik, hanem ott helyben kivésik a sziklából, és amikor eltemették az illetőt, kiütik az éket, és az egyszer oda legurul, és aztán nagyjából game over. Jó, oké, tehát azt mondják, hogy körülbelül 15-20 ember el tudja görgetni. Mondjuk nem tudom, hogy fér hozzá, de a kő a méretét tekintve másfél-két tonna lehetett. És a gondolat még az, hogy ha kívülről van is fogás egy ilyen kövön, ugye ez olyan, mint egy milyen sajt, mint egy... Mint a mackó sajt. Így van, egy ilyen nagyon rövid kis henger. Így. Na most belülről viszont azon nincs fogás, mert csak egy felületet látsz. Belülről azt lehetetlen elgörgetni. Még egy nagyon erős embernek is, aki 20-an van. Tehát nincs rajta fogás. Lehetetlen. Belülről nem lehet kinyitni. Oké. Okay. Hát... Ájulás elmélet. Ki tudna hinni az ájulás elméletben? Nehéz benne hinni. Oké. A második, a tanítványok lopták el a testet. Tehát a tanítványok csinálták. Most ne is nézzük a tanítványok motivációját, pedig ez az egyik fő kérdés, miért lopták volna el a testet, tehát miért csinálták volna. De ezt majd megnézzük picit később. Nézzük most egyelőre azt, hogy a sír le volt pecsételve. Egy római típusú őrség őrizte, ami tipikusan 16 fő volt, 4x4-es beosztásban, ahol elvileg a rend az volt, hogy egy 7x7 méteres területet őriztek, akik pihentek, azok az őrzött terület körül, akik aludtak, ott aludtak, fejjel kifelé, hogyha valaki jön, akkor rajtuk keresztül kelljen jönni, és négyen pihenhettek, négyen pedig őrködtek. Tehát ez volt a rend. És elvileg a római őrségnél a halálbüntetéssel büntették azt, ha valaki az őrhelyét elhagyta. Na most Péter, hogy van? A római őrség őrizte Jézust, vagy a zsidók őrsége római típusú őrséggel? Római típus, én is így tudom, csak mert hogy ugye az van, hogy őrizzétek ti magatok. Mindegy, de a rend ugyanaz volt. Tehát volt egy kor, volt egy szokás, volt egy rend, és az ugyanaz volt. Mindegy, de nagyon nehéz azt gondolom ellopni egy másfél tonnás kővel és pecséttel lezárt sírból egy embert úgy, hogy mindjárt mondhatjátok, hogy azt bármilyen, hát ugye egy embert odaültetsz, el is aludhat nyugodtan. Amikor próbáld a követ elgördíteni, felébred. De na, tehát nem tudom, hogy ezt hogy lehetne megcsinálni. Kérlek, Barbara. Az elpecsételt sír. Hát azért ezt ma is csinálják, ugye, amikor a vámhivatalnál, vagy hogy van ez, amikor egy teherautó átmegy a határon, lepecsételik, oké? Okay? Ami azon, hogy megnéztük, és ami benne van, az oké, okay, kóser, de ha a pecsétet valaki feltörte, akkor ez azt jelenti, hogy innentől minden kétséges, hogy mi van bent. Most akkoriban a pecsét tulajdonjogot jelentett, a római birodalom tulajdona. Okay, mi lepecsételtük, és akihez hozzányúl, az velünk packázik. De a másik, amit jelent, az az, hogy látjuk, hogy kinyitották és visszacsukták. Mert a pecsét fel van törve, és nem lehet visszatenni a pecsétet, csak a pecsét telő szerkezet birtokában. Igen. Tehát ezt a kettőt jelenti. Tekintélyt jelent, és ellenőrizhetőséget.
Szerintem pedig még erősebb ellenőrizték, mint ha valódi római őrség lett volna, mert jobban az érdekükben áll.
Hoppá, valaki gondolkozik. Hallottátok ezt? Miért mondták a farizeusok a helytartónak, hogy őrizd a sírt? Mert hallottuk, hogy azt mondta, hogy fel fog támadni, nehogy ellopják a testet. Ő nekik abszolút, mert a római őrség unottan őrizte volna, a farizeusok őrsége viszont ugye ott meg volt mondva, hogy fiúk, ha ez a test eltűnik, mi nagy bajban vagyunk, úgyhogy őrizzétek a sírt. A következő, egy nagyon érdekes dolog, Máté 28-ban ugye a követ egy angyal gördítette el, és ezt az őrség látta. Úgyhogy amikor jött az angyal, és elgördítette a követ, ugye azért gördítette el, hogy az emberek bemehessenek a sírba, és lássák, hogy Jézus teste nincs ott, hogy eltűnt a test. Ugye, mert ha Jézus megjelenik itt, akkor mondhatják, hogy hasonmás, vagy valami ilyesmi. De a kettő együtt, hogy a test nincs meg, és hogy Jézus megjelenik, az úgy jó. Úgyhogy angyal jött, és elgördítette a követ, ráült, azt hiszem, valahogy így van, ráült a kőre, és az őrség elmenekült. Halálbüntetés ide vagy oda, elmenekült. És aztán a farizeusok rávették az őröket, hogy mondják azt, hogy elaludtak, és hogy a tanítványok vitték el a testet. És aztán később ez az őrség bevallotta, hogy nem elaludtak, hanem elmenekültek, és hogy a farizeusok mondták, hogy hazudjanak. Most ez azért izgalmas, mert ez egy ilyen lábonlövés, nem? Tehát a haláltól, a halálbüntetés, tehát ez egy olyan vallomás, amely annyira abszurd, annyira önmagát duplán elítélő, tehát egyrészt, nem csak azt vallom be, hogy elfutottam, mert alapból azt letagadom, hogy elfutottam, de, és akkor mondjuk amellett meg kiállok, hogy elaludtam, és a tanítványok vitték el, hogy legalább a farizeusok az oldalamon legyenek, de amikor mind a kettőt bevallom, hogy el is futottam, és csalásra is hagytam magam rávenni, az ilyen fejlövés. Tehát tehát ez miért csináltál ilyet? Ugye te miért vallasz ilyet? Ha csak nem azért, mert ez az igazság. Igaz? Tehát mi az érdeked abban, hogy egy ilyet vallj? Nincs semmilyen, ha csak nem az, hogy ki akarod végeztetni magad. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog. És aztán itt jön a a tanítványok lopták el a testet, utolsó érdekes tényezője, a tanítványok motivációja. A motiváció vizsgálata a jogi történelmi bizonyítások során nagyon fontos. Ugye, amikor egy bíróság nyomozni kezd, motivációkat vizsgálnak. Ugye, okozat. Ugye, és egy ember tettei mögött kell, hogy legyen egy hajtóerő, kell, hogy legyen egy indíték, kell, hogy legyen motivációja arra, hogy megtegyen valamit. Nagyon furcsa az, amikor precíz, összetett, bonyolult dolgok ok nélkül történnek. Aki a sorozatgyilkos, ott egy elmebeteg. De amikor ilyen bonyolult dolgokról van szó, mint egy vallásban ellopni egy testet, vagy nem tudom, tehát oké, ez izgalmas. Tehát a kérdés az az, hogy miért csinálták volna a tanítványok? Tehát egyáltalán miért lopták volna el a testet? Mi lett volna a hasznuk belőle? Az első kérdés, amivel itt szembe kell nézni, az első reakciójuk. Ugye amikor Jézust keresztre feszítették, akkor a tanítványok megtagadták Jézust. Jézus nyilvános, mármint Péter nyilvánosan, a többiek meg csak megpattantak. A kivégzésnél nem volt ott senki, csak János és Mária. És Magdalai Mária. Két Mária meg János. És többiek hol voltak? Értem, biztos összegyűltek a háttérben, és már szőtték a tervet arról, hogy fogják továbbvinni a mozgalmat. De gyakorlatilag ők gyávák voltak, és nem csak, hogy gyávák, hanem csalódottak. Kell, hogy tudjátok, hogy a tipikus zsidó gondolkodás a messiásról az a hódító messiás képe. Tehát amikor messiást várnak, akkor egy hatalmas vezetőt várnak, olyat, amilyen az Antikrisztus majd lesz, aki hatalommal jön, megszabadítja a népet az elnyomóitól, gazdagságot és szabadságot hoz Izrael országának és népének. És igazából, ahogy figyeled a tanítványok elszólását, Jézustól is ezt várták. Tehát gondolták, hogy van itt egy 3 év csendes idő, békével szólunk a néphez, aztán utána tüzet hívunk le a mennyből, és mindenkit elégetünk, ahogy kell, és eljön Isten országa. És mi leszünk, akik majd Jézussal együtt a trónon ülünk, király. Ez volt a tervük. Úgy értem, sima karrieristák voltak. És amikor Jézust kivégezték, akkor ők, úgy értem, egy világ omlott össze bennük. Nem azt mondták, hogy ja, hát akkor ez most a szenvedő messiás, király, akkor majd később lesz majd csak az uralkodó. Nem, semmit nem láttak ebből. Azt látták, hogy be voltak csapva. Követtek valakit, aki ugyan nagyszerű volt, aki tényleg csodákat tett, és aki tényleg Istennek hittek, de akit most kivégeztek. Hogy értem? A mosoly lefagyott az arcukról. Csalódtak. Vége volt. Ennyi. Tévedtek. Rászedték őket. Bolondot csináltak magukból. Visszamentek halászni. Ugye nem csak nem voltak ott, és nem álltak ki mellette, nem csak a tanításait még azért életben tartva, csendben tanítgattak, nem. Visszamentek taxizni, halászni. Miért lopták volna el a testet? Ez az én kérdésem. Ha ők lopták el a testet, mi volt a hasznuk belőle? Ugyanaz a kérdés, mint Jézusnál, mi volt a haszna abból, hogy Istennek vallotta magát? Hozott-e ez vagyont, elismerést és tekintélyt nekik? Mondhatjuk azt, hogy az első 8 évben, igen, végül is ők voltak az egyház vezetői, pünköstkor 3000 ember megtért, 3000 ember élén, azért az már egész jó, nem? Ott már lehet vagánykodni. De várjunk csak, nézzük meg ezt picit hosszabb távon, ugye? A 12 tanítvány közül ugye az egyik, Júdás, rögtön az életével fizetett, öngyilkos lett, Pál apostol jött be helyette, mind a 12, hogy? Kicsoda? Ja, világos. Apostol. Mátyás, oké, tehát, hogy... Bocsánat, rosszul mondtam. Pál apostol, igen, így van. Oké, és de a gondolat csak ez, hogy Jánost kivéve mindenki az életével fizetett. Azért az egy mondatért igazából, hogy látták a feltámadott Jézus Krisztust. Mert ez az egész üzenetüknek a sarokköve. Pétert aztán fejjel lefelé feszítették keresztre, volt, akit megköveztek, volt, akit hiszem ketté fűrészeltek volt, aki kardáltan halt meg, kerékbe törtek, nem tudom. Mindenki az életével fizetett. És nem azért, mert gyorsan hajtottak, vagy valami ilyesmi, hanem megölték őket a hitük miatt. Legkésőbb akkor nem kellett volna legalább valamelyiknek elszólnia magát, és azt mondani, hogy az egész csak humbuk volt. Mi loptuk el. Értem, bocs, vissza az egész. Becsaptunk mindenkit egyfajta vallásos túlbuzgalomban. Igen, tehát neki egy negyedik mibe került volna? Hogy nem éltő ugyanúgy megvégezni, mint az ő mestere, mint az ura. Oké, tehát ezen érdemes gondolkozni, de egy ügyészt, vagy egy ügyvédet zavarba ejt egy ilyen esemény. Nagyon nehéz ezt úgy értelmezni, hogy 12 olyan hiperpszichopatával volt dolgunk, akiknek olyan tökéletes tudathasadása volt, hogy képesek voltak egy hazugsággal élni, ugyanúgy, mint ahogy Jézus egy emberfeletti, erkölcsi tanítást képviselni, hisz ők írták le az evangéliumokat és az egész új szövetséget, eszerint élni hitelesen, és közben mártírhalált halni az üzenetért, hagyni, hogy sokan mások mártírhalált halljanak, mert ugye már ott elkezdődött a keresztény üldözés, nem ők voltak az egyetlenek, arra bátorították igazából a követőket, hogy készüljönek fel, ne csodálkozzatok azon az üldöztetésen, ami közöttetek támad, mint valami különleges dolog történne, úgy, hogy közben tudják, hogy az egész csak kamu. Ugye te Jézus egy hamis proféta volt, mi meg valamilyen, magyarázd meg, milyen motivációval ezt életben tartjuk, ezt a mítoszt. Elég nehéz ebben hinni. Aztán van itt még néhány érdekes kérdés. Az egyik a motivációknak a további vizsgálata. Ugye az egyik nagy gond az, hogy Jézus kivégzésével a kereszténység nevű mozgalom nem ért véget. Véget ért 3 napra, amíg Jézus a sírban volt, de ahogy kijött a sírból, igazából akkor kezdődött el az igazi kalamajka. Az elszélett tanítványok egyszer csak kim voltak az utcákon, és vitték a hírt, hogy Jézus feltámadt. Az egész rosszul sült el. Ugye, amitől a farizeusok féltek, ők ezt tudták, úgy értem, érted? Tehát ők erre készültek, őrséget állítottak a sírhoz. Hát micsoda hülyeség őrizni egy sírt. De azért őrizték, mert tudták, hogy ha eltűnik a test 3 nap múlva, majd azt fogják mondani, hogy föltámadt. Milyen gáz. Úgyhogy meg kell, hogy legyen a test 3 nap múlva, mert hogyha elkezdik majd azt mondani, hogy föltámadt, és itt látták Jézust, meg ott látták Jézust, akkor majd szépen kiveszik, ők kiveszik a sírból a testet, és körbehordozzák. És majd mutogatják a lukakat a tenyerén, meg az oldalán, hogy itt van a ti feltámadt Jézusotok. Nem? Hát ezt kellett volna csinálni. A probléma az, hogy nem tudták leállítani a folyamatot, mert a test eltűnt. Oké, a test eltűnt. Nem volt sehol. És a kérdés az, hogy hova lett a test? Még ne arról beszéljünk, hogy láttuk a feltámadt Jézust, csak arról, hogy hova lett a test? Kinek lehetett érdeke és lehetősége eltüntetni a testet? Az első csoportot ugye megnéztük már, a tanítványokat. Nagyon megkérdőjelezhető, hogy nekik lett volna motivációjuk elvinni a testet, és nagyon megkérdőjelezhető, hogy lett volna lehetőségük elvinni a testet. Őrség, pecsét, 2 tonnás kő. Észrevétlenül. Mindezt észrevétlenül kell. Hát igen, erejük. Ugye a 2 tonnás kő. Igen. Tehát, hogy az... Oké, tehát a tanítványok nem. Akkor kik a zsidók? A zsidóknak pont az volt a célja, hogy a test Hát vagy a sírba maradjon, vagy legalábbis meglegyen, oké? Okay? Tehát ha valakinek nem volt célja az, hogy ne legyen test, akkor a zsidók. Ők lettek volna az elsők, akik azt mondják, hogy nem támad föl, itt van a halott Jézus. Oké? Okay? A rómaiak? A rómaiak békét akartak. A helytartó azért ment bele a kivégzésbe, mert félt a farizeusoktól, félt a felfordulástól, félt attól, hogy kicsúsznak a dolgok a keze közül. Neki pont az volt a célja, hogy ez a Jézus felhajtás, és ami miatt ki vannak bukva a farizeusok, és az emberek az öklüket rázzák az utcán, ennek vége legyen. Ha a test eltűnt, akkor a dolog tovább bonyolódik. Ha a test megvan, akkor csend van. Az ő céljuk, és az volt, hogy meglegyen a test. És van is egy könyv, Frank Morris írta, aki egy ügyvéd, aki azért akart írni egy könyvet, mert meg akarta cáfolni a kereszténységet. Azt hiszem, valami családi oka lehetett rá, talán a felesége. Igen, megtért a felesége, és agyára ment az ügyvéd férjnek, és azt gondolta az ügyvéd férj, hogy hát ezt tudja, hogy kell lerendezni a hazugságokat, lerendezi majd a kereszténységet is, és hát ügyvéd fejjel világosan látta, hogy hol van a leggyengébb pontja a sztorinak. A feltámadás. És a másik kritikus pont az Pál apostol. Ez a kettő. Ez a kettő, ami zavarba ejtő. Annyit lehet mondani, hogy a fickó őszinte volt, tehát nem hamisította meg a tényeket. Gondolta, hogy ha a tényeket összerakja, simán összeáll a kereszténység bukása. A könyvnek az lett a címe, hogy kimozdította el a követ, és az első fejezete arról szólt, hogy a könyv, ami sosem íródott meg. Nem olvastam a könyvet, Pásztor Scheller mesélt róla, de nagyon jó a sztori, hogy ahogy ő megnézte azokat a tényeket, amik a feltámadás körül rendelkezésünkre állnak, ezek a tények őt egy hívő emberré tették. És a könyv, amit megírt, a kereszténység védelmére íródott a végén, és nem a cáfolatára. Miért? Mert a bizonyítékok egyszerűen önmagukért beszélnek. Egy hasonló könyv ez a...
Ez a Jézus dosszié.
Ugyanez a sztori, az újságíró, felesége megtért, cáfolja.
Ismerjétek a könyvet? Egész jó, én olvastam. Aha. Ő mondjuk egy picit másképp, tehát ő is belemegy így apologetikába, de ő inkább másfajta tanúbizonyságokat gyűjt. De izgalmas, oknyomozó újságíró, utána néz, hogy igaz lehet ez az egész dolog. Oké, jó ez így. Van még ám. A következő nagy kategória, amivel szembe kell nézni, az a feltámadott Jézus. Megint nyilvános jelenései és jól dokumentált jelenései. Egyszer több mint 500 főnek jelent meg. Megjelent a 12 tanítványnak. Sokszor jelent meg, 40 napon keresztül, ugye? Oké, az 500 fő azt jelenti, hogy tele van a nagy terem, és mindenki 6 percet beszélne arról, hogy hol és hogyan látta Jézust, tehát elmondaná nekünk, akkor 50 órán keresztül hallgatnánk a bizonyságokat. Tehát több, mint 2 napig. Jó. Jó, aztán a másik, és ezt már hangsúlyoztam, hogy a tanítványok hithősökké lettek egyik pillanatról a másikra. Mi váltotta ki ezt a váltást? A menekülő, Jézust megtagadó emberből, hogy lesz hithős? Hogy lesz valaki, aki vállalja a börtönt, aki később az élete derekán vállalja a halált. Aztán a következő, hogy a kereszténység terjedni kezdett. Ugye az egyetlen alapja a kereszténységnek az, hogy Jézus Isten, és Jézus istenségének pedig az alapja a feltámadás. Feltámadás nélkül Jézus nem lehet Isten, mert hazudott. Fel kellett támadnia. És nyilván tudjuk, teológiailag is jelentősége van a feltámadásnak, az egész váltságműnekben része van ennek. De enélkül nem működhetett volna a kereszténység. Oké, a farizeusok nem tudják felmutatni a testet. A kereszténység társadalmi kockázata. Ugye a zsidó társadalomban Eleinte ugye 8 évig csak Jeruzsálemben voltak keresztények, illetve nyilván amikor az ünnep után emberek hazamentek, mert vitték a hírt, ezért volt jó, hogy az ünnepkor történt, mert a világról, világ sok országából, távolról is jöttek emberek. De elsősorban zsidók között voltak keresztények. És a zsidók számára a keresztények szektások voltak, úgyhogy sokszor kereszténynek lenni annyit jelentett, mint kiközösítettnek és kitaszítottnak lenni. Nem volt divatos, nem járt semmilyen előnnyel, kizárták a férfiakat a zsinagógából, nem vállalhattak munkát, a gyerekek nem tanulhattak. Te vállalnád-e a saját családodra nézve, hogy ez legyen az osztályrészed, ha tudod, hogy ez nem igaz? És hogy semmi más hasznot se lesz belőle, csak az a valós lelki és szellemi előny, amivel jár, az igaz volt az egész dolognak. Ugye ez olyan szélsőségessé vált, az első 300 évben üldözték a keresztényeket. Ugye Néró történetét ismerjük, de a sátánnak az volt a stratégiája a korai kereszténység idejében, hogy úgy szünteti meg a kereszténységet, hogy megöli az utolsó keresztényt is. Ugye a zsidókkal is ez a terve, megölni az utolsó zsidót is, a holokausztok ezért voltak. De gondolt, ez a módszer jó lesz a keresztényekre is. Azokat is mind megöljük, és ha az utolsó is meghalt, akkor vége van a dolognak. Ugye? Jézus jöhet vissza még egyszer, vagy csinálhat még valamit, mert nem maradt egy se az övéi közül. Úgyhogy írtották a keresztényeket, ami annyit jelentett, hogy az előnyöd abból, hogy keresztény lettél, az az, hogy megvertek, kiközösített voltál, és jó esetben mártír halált hallhattál azért, amiben hiszel. Halna-e egy ember, halnának-e 3 évszázadon keresztül emberek tömegei mártír halált egy hazugságért? Főleg az első 2-3 generáció, ahol ugye még a szemtanúk és a szemtanúk egyeneságú leszármazottai éltek. Vagy ismerősei, oké? Én ismertem azt, aki látta Jézust. Én beszéltem még Pista bácsival, Pista bácsi ott volt a keresztre feszítésnél, és pont úgy mondja Pista bácsi, hogy le van írva az evangéliumokban. Oké, tehát mártírok ezreinek a bizonysága támasztja alá a feltámadást. Ez nagyon fontos, ez zseniális, oké, Istennek ez a terve. Ugye beszéltünk a proféciák rendszerénél, hogy Isten mindig megteremti a környezetet az üzenet hitelesítésére. Az evangéliumok történetének hitelesítése az 300 év egyház történelemmel történt meg, ahol keresztényüldözés történt. Ennek értitek a logikáját? Értitek, ugye? Tehát, hogy az egyetlen érdeke ennek a kornak arra, hogy azt mondja, hogy Jézus feltámadt, az volt, hogy tényleg feltámadt. Azon kívül csak hátrányok származott belőle. Legalábbis nagy átlagban. Mi kényelmesen élünk. Tehát úgy értem, a mi legnagyobb üldöztetésünk keresztényként az, hogy a barátaink cinikusan mosolyognak. Itt Magyarországon, ugye? Máshol nem. Ott azért halnak még mártír halált emberek. De itt Magyarországon még jól állunk. Jó, és az utolsó, amiről akarok beszélni, és ezzel vége van a mai órának, az Saul pálfordulása. Oké. Ő egy másik nagyon érdekes személy. Tudnélik, ő nem volt ott Jézussal. Ő nem a fanatikus társaság. Tudom, ez fontos. Hanem ő egy farizeus volt. Ő a konkurenciának dolgozott. Egyetem ő volt a kivégzők csoportjának egyike. Saul, egy farizeus. Aki aztán nagyon buzgó volt az egyház üldözésében is, ugye? Damaszkuszba kért ajánlólevelet, hogy mehessen, hogy ott is elkaphassa az ottani keresztényeket. Amikor a Damaszkusz felé vezető úton, és Abcselt, ha elolvassátok, ott van a leírás részletesen, Jézus szépen leütötte őt a lováról, és a szívére beszélt. 3 napra megvakította, és azt mondta, hogy egy Anániás nevű keresztényhez kell elmenned, aki majd imádkozni fog érted, és akkor majd visszakapod a látásodat. és nem csak a látását kapta vissza ez alatt a három nap alatt, hanem az ige is megnyílt előtte, és felismerte Ézsaiásban, és mondom, farizeusként ismerte az egész Ószövetséget. Az ige többi részén is azt a rengeteg utalást, ami erre a Jézus Krisztusra, erre a megváltóra vonatkozott. Úgyhogy ő látta a feltámadott Jézust, és ellenségből egyszer csak hirdetővé vált. Ez egy zavarba ejtő tényező. Miközben a Saulból Pállá alakult ember sem volt se őrült, se csaló. Ugye értem, ő is egy félig zseni emberként, ugye maga korának az egyik kiválójaként, nagyon nagy munkát végzett az elkövetkező évtizedekben azért, hogy az evangélium eljusson a pogányokhoz. Saul, Pál egy történelem alakító ember volt. Egész biztos, hogy nem őrült, és nem csaló. Tehát az ő élete legalább, nem legalább annyira, de nagyon komoly vizsgálatnak vetendő alá. Miért csinálta? Mi volt az ő haszna? Úgyhogy szerintem ezeket így összerakva egyetlen egy következtetés levonása illedelmes és logikus és valószínű. Mondjuk így, hogy valószínű. Jézus Isten az, akinek vallotta magát, az, akinek a bibliai proféciák igazolták őt, az, akinek az apostolok és 300 évnyi mártíromság bizonyítja őt. Ő a Messiás. Ő Isten. És aki hisz ő benne, annak örök élete van. Ez az evangélium. És nem vak hit kell hozzá, hogy valaki hívő legyen, hanem csak józan gondolkodás. Elég alázat ahhoz, hogy a tények, az információk mennyisége és súlya alatt hagyjuk, hogy a lelkünk meghajoljon. Hát ennyi. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, csak kérünk téged, hogy add, hogy a lelkünk meghajoljon ez alatt, a súly alatt, és engedjünk neked, és azt mondjuk, hogy hiszünk, Jézus, te vagy a Messiás, te vagy a megváltó. Azért jöttél el, hogy meghalj, értünk, és minket szabadokká tegyél. Ha bárki hallgatja ezt a felvételt, ez a te pillanatod, békülj meg a mindenható Istennel, hagyd, hogy a bizonyítékok súlya hasson a lelkedre, és hogy a lelked meghajoljon, és elfogadd az ajándékot, amit Jézus nyújt feléd, ahol az ajándék ő maga, ahol ő meghalt, érted, hogy neked sose kelljen meghalnod, úgy, ahogy ő halt meg. Hogy örök életed legyen a hit első pillanatától fogva. Csak egyszerűen mondd, elfogadlak, mint a személyes megváltómat, Jézus. Adj örök életet, és amikor meghalok, akkor vigyél a mennybe, hogy örökre veled legyek. És amíg élek a földön, vezess, adj bölcsességet, vigasztalást, bátorítást. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. A jövő héten a filozófiai úttal fogjuk folytatni. Én ezt nagyon élvezem, de gyertek pihenten, mert az egy olyan része az apologetikának, ahol használnotok kell az agyatokat. Tényleg, tehát csak nem nehéz, tehát igazából nagyon könnyű, és fogok imádkozni, hogy Isten adjon nekem olyan szavakat, amikkel meg fogom tudni egyszerűen mutatni ezt a bizonyítást. De ez egy vadonatúj út, tehát a nulláról kezdjük, és megnézzük, hogy egy egész más úton haladva eljutunk-e oda, hogy van Isten, és hogy a Biblia Istene az igaz Isten. Jó? Jó lesz?